Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megválasztották az új katolikus egyházfőt, Szent Péter utódát. 14. Leó pápa, május 8-án este, az Abemus pápán bejelentés után kilépett a Szent Péter bazilika középső erkélyére, a sok ezer hívő elé, hogy első ízben mondjon beszédet és adjon Urbi et Orbi áldást. Különleges hírösszeállításunkban most a pápa választás kapcsán és az új katolikus egyházfőről kérdezzük Budapéter plébánost, teológiai tanárt.
Először is nagyon meglepődtem. A Servita templomban befejeztük a szentmisét és a litániát, amikor az egyik hívő bekapcsolta a telefont, és mondta, hogy fehér a füst. És akkor rögtön harangoztunk, és hát utána hát tudtam, hogy hosszabb időt kell várni, úgyhogy hazaindultam, és már a tévében néztem a közvetítést, és amikor bemondták, hogy ki lesz a pápa, úgy kapkodtam a fejemet, hogy ilyen név. A Robertet azt értettem, de hogy utána mi következett, azt nem. Tehát a Robert Francis Prevost teljesen meglepetés számomra, de szerintem nagyon sok ember számára. Mert hogy ő egy olyan személyiség, aki nem volt eddig előtérben. Pedig nagyon fontos pozíciókat töltött be, ha arra gondolunk, hogy azért az ágostonos rendnek volt az általános generális a Rómában, vagy arra gondolunk, hogy 2023-tól ő volt a püspöki dikasztériumnak a vezetője, csak ugye az egyszerű emberek ezzel a dikasztériummal nem nagyon találkoznak, hát leginkább a püspököket érinti. Ezért van az, hogy szerintem nagyon sokakat meglepetésként ért ez a választás, de hogyha megnézzük a Szentatyának az életét, akkor azt kell mondanunk, hogy igazából nincs mint csodálkozni. Egy olyan személyiségről van szó, aki hát az egész világot valamiképpen magához öleli, mert hogy Észak-Amerikában, Chicagóban született, az ágostonos rend tagjaként, és főleg amikor generális volt, akkor az egész világ összes ágostonos kolostoráért felelős volt. Közben elküldték vissza Latin-Amerikába, Peruba, hogy ott missziósként, püspökként tevékenykedjen, és utána pedig visszahívják Rómába, hogy ő legyen egy ilyen nagyon fontos dikasztériumnak a prefektusa, a vezetője. Azt kell mondani, hogy egy olyan személyiségről van szó, aki tényleg végig dolgozta az életét, de úgy, hogy mindig háttérben maradt. Ez a megjelenése, hogy megjelent a Szent Péter bazilikának a lodzsáján, látszott rajta a meghatódottság, látszott rajta egy átszellemültség. Szembe kellett néznie azzal a 100 000 emberrel, akik odajöttek az üdvözlésére, és ami engem különösen megdöbbentett, az a névválasztás. 14. Leó. Az egyháznak az életében jó néhány nagyon fontos Leó van, és néhányat szentként is tisztelünk. Első Leót, 9. Leót, de ugye az elődje 13. Leó megint csak egy óriási jelentőségű pápa volt, aki, hogyha megfigyeltük a jelenlegi 14. Leó a Szentatyának az üdvözlését, hogy békesség legyen mindannyiótokkal, akkor föl lehet benne fedezni 14. Leó, 13. Leónak a szellemiségét, aki egy nagyon nehéz időszakban vette át az egyháznak a kormányzását 1878-ban. Amikor megszüntették az egyházi államot, Európa szerte üldözték a katolikus egyházat, amit úgy hívunk szépen, hogy kultúrharc, és ő nagyon ügyes diplomáciával, nagyon nagy szeretettel és empátiával ezeket le tudta szerelni. Amellett pedig szociálisan nagyon érzékeny volt. Ő adta, hogy az első szociális enciklikáját az egyháznak, a Rerum Novarumot. Nagyon nyitott volt a modern tudományok irányában. Én elfogult vagyok, de hát ő volt az, aki megnyitotta a vatikáni levéltárat a kutatók előtt, és ezzel óriási lehetőséget adott arra, hogy a múltunkat, a történelmünket jobban föltárjuk. Tehát mindenképpen azt kell mondani, hogy egy olyan személyiség került most a Szent Péter utódjának a székébe, akire nagy reménységgel nézhetünk. az, hogy a nyitó beszédében megköszönte Ferenc pápának, aki azért egyengedte az útját, de megköszönte a bíboros testvéreknek is a bizalmat. Ez mind-mind azt mutatja, hogy ő valóban a béke embere szeretne lenni, aki el akarja simítani a világban és az egyházban lévő ellentéteket vagy feszültségeket.
Első beszédében kiemelte még a békén túl a missziót, a szinodalitást, és együtt imádkozta a világ népével az Üdvözlégy Mária imádságot. Mire utalnak ezek?
Egyrészt arra, hogy folytatni szeretné Ferenc pápának a szinodális útját. Tehát egy olyan egyházat képzel el, ahol sokkal nagyobb szerepe van a párbeszédnek, illetve az, hogy amit Ferenc pápa is hangsúlyozott, hogy mindenkit meghallgatni. És utána ezekből a bejövő információkból alakítjuk tovább az egyháznak az életét. Ugyanakkor azonban mindig ugye Krisztusra hivatkozott, és nem szabad elfelejteni, hogy a jelmondata, amit választott, az, hogy benne egyek vagyunk. Ez a benne ugye Krisztusban. Hogy Krisztus közösségében mindannyian egy szeretett közösséget kell, hogy fölépítsünk, aminek természetesen a béke az alapja.
Különleges hírösszefoglalásunkban a pápa választás kapcsán és az új katolikus egyházfőről kérdeztük Buda Péter plébánost, teológiai tanárt. Hírösszefoglalónk végén az időjárásról. Tovább szakadozik, csökken a felhőzet. A nyugati és középső országrészben maradnak az erősen felhős borult tájak. Fokozatosan mindenütt megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 4 és 9 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Hagyományosan húsvét negyedik vasárnapján, idén május 11-én tartják a Hivatások Világnapját. Ezen a napon a pápa minden évben üzenetet intéz a papokhoz, szerzetesekhez és minden hívőhöz. Ferenc pápa utolsó pápai üzenetéből a Hivatások 62. világnapjára írt gondolataiból választotta mottót fél óránk elé, mely egyúttal műsorunk vezérfonala is. Így hangzik, mindannyian a remény zarándokaivá válhatunk, ha életünket ajándékká tesszük különösen azok szolgálatában, akik a világ anyagi és egzisztenciális perifériáin élnek. Aki meghallja Isten hívó szavát, az nem maradhat érzéketlen meg annyi testvérünk kiáltására, akik kirekesztetnek, sebzetnek, elhagyottnak érzik magukat. Minden hivatás azt a küldetést adja, hogy Krisztus jelenléte legyünk ott, ahol a legnagyobb szükség van világosságra és vigasztalásra. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak. A következő percekben Lackó Zsolt görögkatolikus áldozópap debreceni kórház lelkész osztja meg gondolatait, aki arról beszél, hogy életének mélypontjain kibe kapaszkodott, kapaszkodik, és hogyan járját életét a bizalom és a hűség.
Egy történettel szeretném kezdeni. Abdullah tükre. Egy régi mohamedán példázat ez. Élt valahol egy fiatal ember, akinek volt egy csodatévő tükre. Mutogatta sok mindenkinek, és aki belenézett, megtért. De amikor idős korában elérkezett a vég, akkor nem engedték be őt a paradicsomba. Az volt a vád, sok mindenkinek mutogattad a tükrödet, de te magad soha nem néztél bele. Pandémia, betegség, gyász, nehézségek, tükör. De vajon belenézünk-e? 3 éve súlyos, daganatos betegséggel élek. Igen, élek, és nem küzdök. Szándékosan fogalmaztam így, mert látom, hogy minden a javamra válik. Fölismertem, küldetésem van. Kórházlelkészként a betegek között a betegekhez van még inkább legitimált küldetésem. Mondhatnám azt divatos kifejezéssel élve, tapasztalati szakértő lettem. Megérintett egy kérdés, nem csak a betegségem révén, hanem már sokkal korábban, amikor az ezüst misémet végeztem, szembesültem vele, hogy 25 év eltelt a papi szolgálatban, leéltem talán több, mint a felét az életemnek, és nem élhetek akárhogyan. Tudatosan jobb embernek kell lenne. És a betegség még tovább erősítette bennem ezt a gondolatot, mit tehetek én azért, hogy mások boldogabbak legyenek mellette. Korábban így fogalmaztam valahol. Van egy dilemmám, és én ezt rábízom az Úristenre, vagy tegyen csodát, és gyógyítson meg, de ahogy mondani szokták, minden csoda 3 napig tart, lehet, hogy én magam is, mások is hamar elfelejtenék azt, hogy mi történt. A másik lehetőség pedig, hogy adjon az Úristen erőt, hogy együtt éljek ezzel a helyzettel, hordozzam derűsen a betegségemet. És lehet, hogy ez beszédesebb, hitelesebb, mert mindenképpen hosszantartóbb. Maga az Úristen választotta ezt az utóbbit, és én hálás vagyok neki érte. Voltam-e mély ponton? Ha őszinte vagyok, akkor hogy ne? 2 éve, amikor megmutatta egy főorvos barátom a CT képeit, végig elemezve, hogy a rossz indulatú daganat miként emésztette föl az arcom csontjait, akkor lementem a kórházi kápolnába, 1/2 órán keresztül rám szakadt a sötétség, sírtam, mi lesz velem, meghalok, és a családom kineveli majd fel a gyermekeket, és eltelt ez a 1/2 óra, lent voltam a legmélyebb sötétségben, de akkor megérintett az Úristen. Megtapasztaltatta velem, hogy nem vagyok egyedül. Mit szoktam mondani? Mit kell tennünk? Hiba, hogyha nem megy bele a mélységekbe az ember, mert akkor felszínes marad. De az is hiba, hogyha belemegy és beleragad a sötétségbe, mert akkor depressziósá válik. Bele kell menni, meg kell küzdeni, de utána ki kell jönni belőle. Mi segít? Nekem mindenképpen az Istennel való kapcsolat, az imádság, a napi liturgia, a Biblia tanulmányozása. Szoktam mondani, ha az első helyre Istent teszem az életemben, minden a helyére kerül. Az imádság akadálymentesít. De nem csak a hitünkben kereshetünk kapaszkodók, azaz Istennel való kapcsolatban, hanem emberi szinten, emberi oldalról is. például a természet, a minket körülvevő csodálatos világ szintén adhat erőt. Naponta próbálok 1 órát tudatosan sétálni és kint lenni, gyönyörködni a világban. De a művészetek, a szép, a zenehallgatás, egy jó film, szép versek, irodalmi művek olvasása is adhat erőt. És hogyha már az olvasást említettem, akkor én a szentek életét, írásait is előszeretettel lapozgatom. Különösen sokat jelenthet most ebben a nehéz pandémiás helyzetben a megpróbáltatásokat, nehéz helyzeteket túlélőknek a beszámolói. Megtanultam, mert vagy 10 éven keresztül dolgoztam pszichoterápiás részlegen, hogy mindenről nyíltan és őszintén tudjak beszélni. Aztán szoktam mondani addiktológiai betegeknek is, ahol csoportfoglalkozásokat tartok, 2 dolgot kérek tőlük, hogy legyenek nyitottak, illetve hogy tudjanak rácsodálkozni dolgokra. Nekem mindenképpen a hit jelent rengeteget. Engedem, hogy Isten és az ő szent lelke átjárjon. És ebben a hitben nincs feltétel. Nem mondhatom, hogy ha, mert nem én diktálok. Egyszerűen Istennel akarom csinálni. Isten és én. 100%-ban az ő akarata, és 100%-ban az én akaratom. Vagyis a 2 akaratot megpróbálom párhuzamba egy irányba állítani. És ez nem belenyugvás, nem valaminek az elfogadása, hanem valakinek az elfogadása. Nem velem történik valami, hanem benne. Mert neki van egy terve én velem, és én együtt működöm vele. Ehhez kell egyfajta nyitottság, alázat, ha úgy tetszik, gyengeség vagy összetörtség, mert ez találkozás Isten és én közöttem. És csak így juthatok el a felismerésig, nem vagyok egyedül. Van mellettem valaki. Naponta rácsodálkozom erre, mert minden nap ajándék. És ez a hit, ez a tapasztalat, vagy ez az élmény alkotóvá tesz, cselekvésre késztet, mert a kegyelmet csak letétbe adja nekünk az Úristen, az nem a miénk, vagy nem csak a miénk, hanem használjuk föl mások javára is. Hát pontosan ezért írok. Ilyenkor megszáll az ihlet, és feszít belülről, nem hagy nyugtot nekem, míg papírra nem vetem. A hit segít nekem, és ez a hit nem tőlünk függ, nem a mi erőfeszítéseinktől, mert ez ajándék. Nem érdemlem ki, nem vagyok méltó rá, és ez mindig megszégyenít. Sokkal többet ad Isten. Adósa vagyok, és ez hálára késztet engem. Az embert egyedül a hála váltja meg, megszabadítja önmagától, mondja egy jezsuita. Ez a hit nem biztosítéka annak, hogy minden happy end lesz, hogy minden megoldódik. Nem a dolgok javulnak meg, én javulok meg. Pandémia, nehézségek, mindez tükröt tart elénk. Ne felejtsünk el belenézni. Én is naponta ezt teszem, hogy jobb ember legyek.
Keljen föl az Isteni, szíledjenek el az ő ellenségei, és fussanak orcája elől, kik ő gyűlöli.
Szentséges pásztor ön ma nekünk, kinyilvánítva, az új és szent pásztor, titok teljesen tisztelve pásztor, pásztor megváltó Krisztus, szemlőtelen pásztor, nagy pásztor hívő pászkája, a paradicsom ajtaját megnyitó pásztor, és ügyben lévő
Szeptember 1-én lesz 75 éve, hogy Dudás Miklós hajdudorogi püspök Nyíregyházán papnevelő intézetet alapított. A főiskola és a papnevelő intézet ebben a tanévben több alkalommal és rendezvénnyel is emlékezik erre az eseményre. Május 5-én egykori és jelenlegi szemináristák gyűltek össze, hogy ezen a napon a szemináriumi évekre emlékezzenek. A reggeli szent liturgiát a három görögkatolikus főpásztor végezte, az ünneplő papság a főiskola dolgozói és hallgatói résztvételével. Az éneket a papnövendékek kórusa vezette. Az evangélium felolvasása után Kocsis Fülöp metropolita mondott tanítást. Homiliájában Szent István vértanúra és a kenethozó asszonyokra emlékezve a kicsiny, jelentéktelennek tűnő dolgokból is építkező egyházról és a papi hivatásról beszélt.
Hallhattuk ma azt az apostoli szakaszt, amely Szent István vértanúságát idézi. Annak a Szent Istvánnak első vértanúi fődiákonusnak a vértanúságát, aki azért jó 100 éven át mindnyájunknak a védőszentje volt, a hajdudorogi egyházmegye védőszentje, és bizony remélhetjük, hogy amikor metropolia megalapításával két új egyházmegye jött létre, a Nyíregyház és a Miskolci, és saját védőszentet választottak Szent Miklós és Szent János személyében, azért Szent István megmaradt mindnyájnak a védőszentje, hogy úgy mondjam, az egész metropóliának és mindnyájnak a védőszentje. Hiszen ezzel az osztódással nem váltunk szét, nem darabolódtunk, hanem inkább hasonlíthatom a magzat fejlődéséhez, ahol a sejt osztódással növekszik a szervezet, és így erősödik és fejlődik a mi magyar görögkatolikusságunk is, nem szétdarabolódva, szétosztódva, hanem ezzel a sejt osztódással egyre erősebbé, egyre egészségesebbé és teljesebbé válva. Szent István vértanúságának a története nagyon-nagyon gazdag, sok mindent ki lehet belőle bontani. Én egyetlen utolsó mozzanatot szeretnék csak most fölidézni. Egy fiatal emberre, Saulra bízták a ruhájukat azok az emberek, akik megkövezték, akik a vértanúságát okozták Szent Istvánnak. És a vértanú imádkozott a gyilkosaiért. Jól lehet, Saul talán tetlegesen nem vett részt a gyilkosságban, de hát ő is egyetértett vele, hogy ezt hallhattuk is. Ő rá is vonatkozott ez az imádság. Szent Istvánnak az imája aztán, és Szent Istvánnak a hite átadódott, áttevődött, és tovább ment, és ez a ifjú, aki akkor egyetértett a megkövezéssel, a Saulból később Szent Pál, a népek apostola lett. Lám, mivé válik egy imádság? Mivé lesz egy egyszerű jelenet? Az egyházban nagyon sok ilyet tapasztalhatunk és láthatunk. Ezen a héten a vasárnap evangéliumi szakaszt idézzük föl, énekeljük meg újra és újra a liturgikus himnuszainkban a kenethozó asszonyoknak a története. Ott is egy picin dologgal indult az egész. Az asszonyok kenetet vásároltak, hogy bekenjék Jézusnak halott testét. És ez a kenet vásárlás és a szándékuk, hogy elmenjenek a sírhoz, egészen átalakult és átformálódott. és őket tette a föltámadás első hírnökeivé. Eleinte még félénken, az első leírás szerint még senkinek sem szóltak, mert féltek, de aztán mégiscsak elmentek, és tudtulatták az apostoloknak, amit láttak és hallottak, és aztán hát persze az Úr Jézus megjelenése is rá segített arra, hogy az apostolok végül nagy nehezen elfogadják az asszonyoknak ezt a híradását, és kezdett terjedni a föltámadásnak a híre. És ahogy aztán az apostolok továbbadták, először Tamásnak, ott megint megbicsaklott egy kicsit a dolog, Jézusnak újra közbe kellett lépnie, hogy a föltámadásnak a hitelességét megpicsételje, és egyre terjedt, egyre több embernek híreszelték, mondták el a nagy hírt, hogy üres a sír, Jézus föltámadt. Aztán megint egy újabb nagy segítség a Szentlélek leszállásával, Péter már olyan erővel tudott prédikálni a föltámadásról, hogy aznap, mint egy 3000-en megkeresztelkedtek, és egyre terjedt az egyház, egyre növekedett a száma a keresztényeknek. Nagyon tetszik az a fordítás, az új fordításban már nem így halljuk, de Békés Dalos még így mondta, hogy még a papok közül is többen megtértek. Ez nagyon dicséretes dolog, hogy a papokra is ráfér a megtérés, és hódolnak a hitnek, viszik tovább a föltámadásnak a hírét. Így terjedt el az egyház. Kicsi, apró, jelentéktelennek tűnő dolgokból. És mivé lett az egyház? Most ezen a héten a hitvallásunk egyes tételeit átelmélkedve éppen az egyházról elmélkedünk. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Mennyire megdöbbentő és mennyire sokat mondó az, hogy mi a egyházban is hiszünk. Ugyanúgy, ahogy az Istenben, az Atyában, a Fiúban, a Szentlélekben hiszünk az egyházban. Egyházunk tanítása szerint nem csupán a hívek gyülekezete, amit a papok, meg a püspökök, meg a pápa irányít, vezet, és egy jól szervezett közösség, egy tökéletes közösség, hanem Krisztus titokzatos teste. Ezzé vált az a gyülekezet, amely egyre nőtt, de nem csak számában, hanem a lélek erejében. Ennek az egyháznak vagyunk mi is, minnyájnak tagjai. Ebben az egyházban kell, hogy higgyünk. Az egyház hitét kell, hogy továbbadjuk, hogy ráébredjenek az emberek, a keresők, vagy akár a keresztény testvéreink, katolikus testvéreink is, hogy az egyház, habár egy szent katolikus, és mégis széttöredezett, és a katolicitását is sok esetben megtagadja, és mégis szent, és főleg a szentségét csúfolja meg. A legalábbis, amit itt a Földön látunk. És mégis hiszem, hogy ez egyház, egy szent katolikus és apostol. Drága testvéreim, ennek a közösségnek a hirdetői és szerves tagjai vagyunk. Amikor beiratkoztunk ebbe a szemináriumba, még ezeket a hitigasságokat csak nagyon töredékesen tudtuk és értettük. De hát beletettük mi is a magunkét. Lelkesen elindultunk, jelentkeztünk a szemináriumba, mindnyájan ott izgultunk, hogy vajon fölvesznek-e bennünket, mint ahogy évről évre látjuk az újabb és újabb jelentkező fiatal embereket, hogy izgulnak, hogy na, vajon fölveszik-e őket a szemináriumba, aztán tudják-e teljesíteni az ottani feladatokat. Ezen mind-mind végigmentünk, fiatal testvéreim, ugyanígy végigmentünk ezeken, ahogyan most ti is esetleg. És aztán az Úristen mindig rásegített. Mindig a hivatást megerősítette. Nem csak az a kezdeti hivatás maradt meg bennünk, és kezdeti lelkesedés, amely annak idején a szemináriumba hozott bennünket. Olá Miklós atya, aki sokunknak spirituálisa, és későbbi nemzedéknek pedig rektora is volt, többször is idézte azt annak az idős atyának az arany miséjét, amelynek a prédikátora arról beszélt, hogy olyan nagyszerű ez az atya, hogy idős korára is megőrizte fiatalos lelkesedését, ahogyan belépett a szemináriumba. Aztán egy kicsit morogva mondta az ebédnél ez az atya, hogy hát jó néznénk, hogyha csak annyi lenne bennem lelkesedés, mint annak idején, amikor beléptem a szemináriumba. Hát azóta mennyi minden eltelt, egészen átalakult az én papi hivatásom. Úgyhogy nem csak az a kezdeti lelkesedés kell, hogy tartson meg bennünket. Az elindított. De az Úristen aztán rásegített a Szentlélekkel, a teológiai tudományokkal, a sok-sok tapasztalattal, a fájó csalódásokon keresztül megérlelt tapasztalatokkal, és azzá lettünk, amivé lettünk, az egyház papjaivá, apostolokká, küldöttek ki. Nem csupán egy osztálytalálkozóra jöttünk össze, vagy a régi iskolánk emlékeinek a felidézésére, a régi barátokkal, kispaptársakkal való találkozásra. Az egyház hitében való megerősödésre jöttünk össze. Az egyház, amikor emlékezik, akkor nem csak fölidézi, hogy mi is volt régen annak idején, hanem az Isten jelenlétét ünnepli. A Szentlélek erejét köszönti. Az, hogy mi 75 éve Isten kegyelméből ilyen szemináriumunk van, a bátor elődeink elindításának és a későbbi vezetőink nagyszerű hozzájárulásának köszönhetően, ez minnyájunkra óriási felelősséget is ró. Ennek az egy testnek vagyunk a tagjai. És minél inkább tudunk a mi újra és újra megerősítő Szentlélekkel együttműködni, annál inkább megerősödhet bennünk ez a hitvallás, ez az ide tartozás. Krisztus testének a tagjaivá lettünk, és bizony, akik itt pappá lettünk, pappá szent előttünk, hivatásunk érlelődése során átalakult a kezdeti lelkesedésünk, az Isten szolgálatunk, és Isten papjaivá lettünk, nekünk Krisztus titokzatos testében különleges szerepünk van. Egyik tag sem mondhatja a másikra, hogy nincs rá szüksége. És minden tag Krisztus testében egyformán fontos, de különböző szerepeket kaptunk. És nekünk a főnek, Krisztusnak a küldöttei kell, hogy legyünk. Micsoda óriási felelősség ez, hogy átalakult ez a kezdeti szemináriumi lét a legnagyobb egyházi szolgálattá. Egyházi vezetőkké lettünk, és azt mondom, mindegy, hogy papként, püspökként vagy pápaként. Az egyház küldöttei vagyunk, vezetők. Ez a hivatásunk, és bízom abban, hogy ez a mostani esemény is nem csupán szép, kedves felidézésé lesz az eseményeknek, és a régi barátokkal való találkozás megerősíti ezeket a kapcsolatokat. Megerősít mindnyájunkat görögkatolikus egyházba vetett hitünkben, abban a felelősségünkben, hogy ezt az egyházat továbbra is építeni kell. Az Isten építi, de számít a mi közreműködésünkre. Csak velünk együtt tudja építeni ezt az egyházat. Adja Isten, hogy sok évtizeden át tudjunk megerősödni újra és újra ebben a hivatásunkban, és napról napra az apró jelentéktelennek tűnő cselekedetek is mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Krisztus egyháza éljen, fejlődjék ez a magyar görögös egyház rajtunk keresztül, a mi hitünkön keresztül erősödjék és fejlődjék tovább.
Mint elenyészik a füstenyészenek el, mint elolvad a viasz a tűzszín előtt.
Jöjjetek, mi a dicső látvány kérhető asszonyon, és Sionnak mondjátok, a tűnök Krisztus feltámadását vetelhes kérén, gyönyörködjél ti gondosz és örvend Jeruzsálem, látván Krisztus király, mint téges főlegény készállni a sírból.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Feltámad Krisztus! Valóban feltámadt!
Föltámadás napja van!
Föltámad Krisztus, alul
a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a 10 éves börtönkurzió hálaadó találkozójáról hallhatnak egy összeállítást. A börtönkurzió 10 éves évfordulóját ünnepelték meg a Sátoraljóhelyi Fegyház és Börtönben, ahol 2014-ben ezen a helyen tartották meg az első kurziós együttlétet. 10 év alatt közel 20 intézményben 100 önkéntessel, 30 lelkésszel sikerült megszólítani a fogvatartottakat. A börtönkurzió hétvége célja, hogy Isten élményt adjon a fogvatartottaknak, egy újfajta találkozást, mely Istent, mint a feltétel nélkül szerető atyát mutatja be. Az Istenkép helyrehozása gyógyító erővel hat az ember egészére. A találkozóról Együd József, a Sátoraljóhelyi Fegyház és Börtön parancsnoka adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Tisztelettel köszöntöm, hogyan született meg ennek a konferenciának, a találkozásnak az ötlete?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Az ötlet nem tőlünk származik sajnos, hanem alapítója volt az intézet valamikor az első kurziónak itt indult az intézetbe, és így a kurziós titkárságnak jött a felkérése, hogy mit szólnánk ahhoz, hogyha a 10 éves konferenciát itt a kezdeti helyszínen tartanák meg, amit mi nagy örömmel vettünk, aktív vallási lelkélet folyik az intézetbe, két lelkészünk is van, egy római katolikus és egy református, saját kápolnával rendelkezünk, rendszeres az Isten tisztelet, miség tartása az intézetbe, és ez egy nagyon jó alkalom volt arra, úgy gondolom, hogy összefogjuk a büntetés végrehajtásnál kurzióval foglalkozó kollégákat.
Önt pár évvel ezelőtt Zalaegerszegről, ha jól tudom, onnan helyezték ide, és ez a kurziónak a gondolata nem volt már önnek idegen.
Nem, sőt korábbi, én korábban 10 évvel ezelőtt Tiszalökön szolgáltam, és talán a második vagy harmadik kurzió Sátoraljóhely után ott került megvalósításra. Én nekem már akkor felkeltette a figyelmemet, és mikor kinevezésre kerültem parancsnoknak Zalaegerszegre, ott székely püspök úrral egyeztetve kezdeményeztem, aminek előbb-utóbb most már beérik a gyümölcse, és ott is kurzió megtartásra kerül sor.
Kicsit be tudnám mutatni az intézményüket, a Fegyház és Börtön itt Sátoraljói helyen, azért elég híres itt Magyarországon.
Igen, egy régi klasszikus intézet, 120 évesek vagyunk idén, 905-ben került átadásra az intézet, eleve börtönnek épült, tehát alapjaiban börtönnek, ahol most vagyunk, ez egy törvényszék épület volt a börtönnel egybeépülve, a kor igények megfelelően a századfordulón úgy épültek, hogy a törvényház egyben kapcsolatban a börtönnel. A II. Világháború után a törvényszék jelentősége itt helyben az elcsatolt területek miatt lecsökkent, Miskolcra került a törvényszék, és az 50-es években a börtön megkapta a törvényszék épületét. Az az épület, ahol most jelenleg a kápolna van, az volt valamikor a parancsnokság épülete, abból tantermeket és egyéb kiszolgáló egységeket alakítottak ki, és a régi törvényszék épületébe pedig az irodai állomány átkerült. A fogvatartott épület az láthatatlan maradt, tehát 120 éve ugyanúgy teljesíti funkcióját, kisebb-nagyobb változással a jogszabályi előírásoknak megfelelően légköbméter, négyzetméter átalakítások történtek, valamint új a modern kor kihívásainak megfelelő speciális részlegek, drogprevenciós részleget működtetünk, hosszú idős részleget, ahol a hosszú büntetési idővel rendelkező fogvatartottak kerülnek elhelyezésre, és ők ilyen speciális foglalkozásokban vesznek részt, amivel a hosszú idő ártalmait valamelyest lehet csökkenteni a reintegráció keretében.
Hogy jött a csillagbörtön elnevezés?
A csillagbörtön az a klasszikus csillag alak, Ból következik mindenütt, tehát a szegedi csillag, a sátoraja újhelyi csillag. Ez az akkori építészetnek köszönhetően a csillag alak, a csillagpontból a különböző szárnyak egyfelügyelővel könnyen ellenőrizhetőek voltak, és akkor így alakult ki a csillagbolton elnevezés.
Hogy látja, hogy azok a fogvatartottak, akik keresik a jó Istent, a kurzilónak a tagjai, azok bővülő létszáma vannak, vagy pedig az egy állandó közösség?
Változik a létszám, nem olyan intenzíven növekedő. Isten igazából egy 15-20% a hétköznapokban az, aki a vallásosságát megéli falaink között, de ahogy mondtam a köszöntő beszédemben is, az egyházi ünnepek, a karácsony, a halottak napja és a húsvéta, ami nagyobb egyházi ünnep, az meg triplázza, meg sokszorozza azon fogvatartottaknak a körét, akik ugyanúgy kívánják ebben az időszakban a lelki gondozást, az egyházi gondoskodást.
Az, hogy valaki kurzírós tag, az a falakon belül is látszik, hogy nem csak ott a kápolnában, hanem látszik, mint emberileg, hogy ő máshogy viszonyul a társaihoz?
Igen, tehát a hitben járó emberek, tehát az igaz hívő embereknek a hozzáállása másabb a közösséghez, másabb a hétköznapokhoz. Ők általában törekednek aktívan kitölteni a napjaikat, munkába állnak, dolgoznak, mindemellett eljárnak egyházi foglalkozásokra, és nincs ilyen statisztikánk, de általában az a tapasztalatom, hogy a visszaesési ráta is kisebb ezeknél az embereknél, akik megtalálják a hitben azt a kapaszkodót, ami a helyes úton tudja őket odakint tartani.
A kreditrendszer az mennyire segít a hétköznapokban a fogvatartottaknak?
A kreditrendszer az egy újítása a büntetés végrehajtásnak. Ez egy új rendszer, a fogvatartottak kreditpontot tudnak gyűjteni a tevékenységükkel, a foglalkozáson való részvételükkel. Mondhatnám azt, hogy ez egy karrierpálya, börtön karrierjüket tudják befolyásolni pozitívan. Ezáltal enyhébb csoportokba tudnak bekerülni a kreditpontok alapján, és az ottani besorolásnak megfelelően szabadabb, nyitottabb körülmények között kvázi nagyobb kedvezményekkel tudják letölteni a büntetésüket, ellentétben azokkal, akik nem gyűjtenek pontokat, sőt, ezeket a pontokat a magatartás egyéb szabályszegésekkel el is lehet veszteni, és ők pedig egyre szigorúbb rezsimszabályok közé kerülnek ezáltal.
A kollégáikat be tudnál egy kicsit mutatni mentálisan, mennyire nehéz az a börtönőri feladatkör?
Gondolom a jogalkotó is felfigyelhetett erre, hogy ez nem lehet egyszerű, mivel éves-kétéves pszichológiai vizsgálat van az állományi tagjainknak, különösen ebből, hogy zárt helyen fogvatartott emberek között a feladatainkat nap mint nap emberségesen, a jogszabályok szellemében mindenféle egyéb érzelemtől, külső érzelemtől mentesen végrehajtani, az nem könnyű, és ezért saját pszichológusaink is vannak az állománnyal foglalkozva, mindemellett a fogvatartottakkal is foglalkozik ez a két pszichológusunk itt az intézetben, de összességében nem könnyű feladat fogvatartott emberek között, különösen a hosszú idő, a családtól elszakadt kapcsolattartással nem rendelkező, tehát annyi speciális élethelyzet van, ahol kell az embereknek a segítség, hogy nem is könnyű felsorolni.
De legalább vannak a kurzírós fogvatartottakkal kapcsolatban egyfajta szövetségeseik.
Így van, tehát az mindig segítség, hogyha a fogvatartotti közösségben vannak olyan segítők, akik a többieket igyekeznek jó példával, szóval, tettel a helyes úton tartani. Persze ez mindig jó, tehát hogyha ha valaki a sikeres reintegrációban tud nekünk segíteni, az mindig a munkánkat segíti.
Sok életfogytiglanos él itt?
Hát ez jó kérdés, hogy mi a sok és mi a kevés. A büntető törvénykönyv szigorításából adódóan szerintem országosan megnőtt a három csapás következtében a hosszabb ítélettel rendelkező fogvatartottak száma. Ez megjelent nálunk is, ez azt jelenti, hogy lassabb a forgása a börtönnek, tehát több időt töltenek a fogvatartottak a súlyosabb ítéletbe adódóan a büntetés végrehajtás falai között, és ezt a megnövekedett időt kell nekünk olyan hasznosan kitölteni, hogy a sikeres reintegrációval visszaesés kockázatát jelentősen tudjuk csökkenteni.
Parancsnok úrnak nagyon köszönjük, hogy megszervezték, a helyszínt biztosították ezt a találkozót, és gratulálok a munkájukhoz.
Nagyon szépen köszönöm én is, jó egészséget, Isten áldását kívánom önöknek.
Köszönjük szépen!
A börtönkápolnában ökumenikus istentiszteletet tartottak, ahol Székely János atya, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke mondott szentbeszédet a fogvatartottaknak.
Tékozó fiú, kikéri az örökséget. Atyám, add ki a részemet. Jézus korában nem volt ez szokás, hogy egy apa még az életében a vagyonát a fiai között felossza. A Biblia Siránfia könyve kifejezetten óvja is az apákat attól, hogy ezt ne tegyék, mert többet a fiaik előtt becsületük nem lesz. Ez a fiú majd, hogy nem azt mondja az apjának, hogy nem győzöm már kivárni, hogy meghalljon. A pénzedet akarom. Az atya nagyot jel, és szétosztja a fiai között a vagyonát. Mai értékben mérve egy sok milliós összeget, mint a kamasz fiúnak a kezébe ad. Ezt előre lehetett látni, hogy a fiú csak elvagyolni fogja. Ennyire balga lenne az Isten? Jézus ilyennek ábrázolja őt, és az Úristen valóban így tesz velünk. A legdrágább kincseinket a kezünkbe adja. Ránk bízza. Ránk bízta ezt az egész földet. Pedig látta, hogy mennyi szörnyűség lesz. Mennyi háború. Mennyi boldogtalanság. A szülőkre bízza a gyermekeket, a remek műveit. Pedig látja, hogy mennyi sérülés, mennyi sebet is át fognak majd örökíteni. A legnagyobb kincseinket a kezünkbe adja. Ahogy erre lehetett számítani, a fiú mindent elveszített. A Biblia eredeti görög szövegei mondja, eltékozolta az életet. Görögül ugyanis a vagyont lehet így is nevezni, élet. Nem véletlen, hogy a Biblia így fogalmaz. Azt akarja jelezni, hogy amikor vétkezünk, az nem egy könnyű kis kaland, ami után minden folytatódhatna, mintha mi sem történt volna. A bűneinkkel sajnos az életünket tékozoljuk. A legdrágább kincseinkből veszítünk. Veszítünk a szemünk csillogásából, a gerincünk egyenességéből, a szeretteink nagyra becsüléséből. A családjaink békéjéből eltékozolta az életet. De amiben a fiú van nagyszerű, hazagondol. Apám házában. Még a munkások, ők is jól laknak. Apám jó ember. Fölkelek, és atyámhoz megyek. És a fiú el is indult. Kurzió is erre hív. Mondjuk ki a lelkünk. Fölkelek, és atyámhoz megyek. Elmondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, s te ellened. És így folytatja Jézus a történetet. Az atya messziről meglátta a fiát. Messziről meglátta, mert várta. Talán minden délután kiindult a háza előtt. És figyelte az utat, hogy jön-e már. Ezt az apa nem azért engedte el a fiát, mert azt gondolta, hogy nem érdekez. Csinálja, ha akarsz. Ez az atya végig lélekben a fiával volt. A pokol járásait mind átélte. Talán minden délután kint ült a ház előtt. Figyelte azt utat, hogy jön-e már. És hogy meglátta, ezt mondja a Biblia, megesett rajta a szíve. Alig-alig lehet lefordítani ezt az eredeti szót a mintán a Bibliában. A görög nyelv egy nagyon különleges héber szót akar itt visszaadni, amit az anya néhet jelentő főnévből alkotnak. Az édesanya megrendülését fejezi ki ez a szó. Siránfia könyve ugyanezzel a szóval mondja, aki gyermeket dajkál, sebeit is fogja majd kötözni. Minden kiáltásra megremegnek a belső részei. Ahogyan egy édesanya a gyermeke kiált, akkor az egész teste reszket, megrendül. Valami ilyesmit él át az Isten is. Istennek anyai szíve van. Megrendül. Amikor látja, hogy jövünk haza, szánalmasan a tékozásainkból. És azt halljuk, eléje futott. Régi világban felnőtt emberek általában soha nem futottak, csak nagyon nagy szükség volt erre. Azt mondták, az felnőtt emberhez méltatlan, csak a kisgyerekek szaladgálnak. Isten megfeledkezik a méltóságáról. Fut felénk, amikor látja, hogy érkezünk haza, azt mondja Jézus a történetben, átölelte, megcsókolta. Nem, a fiú futott az apjához. Az apa futott a fiához. Nem, a fiú ölelte az apját. Az apa ölelte a fiát. És nem kérdezte azt, hogy hol van a pénz. Nem vetette a szemére, hogy ugye én előre megmondhattam volna, hogy ez lesz a vége. Nem nézte, hogy talán mosdékos a ruhája. Ő csak a fiát látta. Talán könnyes volt a szeme. Nem látott más, csak a fiát látta. És azt mondta, a fia halott volt és életre kelt. Elveszett, de megkerült. A kurzió erre a találkozásra hív. Ha valaki nyitott szívvel vesz részt ezen a három napon, akkor átéli ezt a találkozást. A végtelen irgalommal, amely nem elítélni akar, hanem fölemelni akar. A bűneimet elítéli. De engem magamat nem. Engem fölemelni akar, megtisztítani. Váci börtönben tartottunk kurziót. Bekerült egy fiatal ember, aki egy óriási verekedés kapcsán került a börtönbe, kések is előjöttek, vér is volt. Hála Istennek, emberéletben nem esett kár, de nagyon súlyos sebesülések történtek. Több évet kapott. És ugyan később mesélte, kiderült, hogy az egész verekedés abból robbant ki, hogy a barátnőjét gyanúsítgatták, megsértették. És a becsületét, a barátnő becsületét akarta védeni. Helytelen módon, de ez volt az ő szándéka, emiatt került be. Alig volt bent, börtönben, mint ő két hónapja, akkor megtudta, hogy a barátnő összeállt azzal a férfival, aki őt ott megsértette, aki a becsületébe gázolt, akivel szemben az előző barátja, aki akkor börtönben ült, megtudta őt védeni. Ők ketten álltak össze. A fogadatoknak a szíve tele volt keserűséggel, haraggal, bosszúvással. Éveken át ezen töprengett, hogyha kikerül, hogy áll bosszút, hogy keseríti meg az életüket, mind a kettőjükét. Titokban, de valahogyan ártani fog nekik egy életen át. Ezt fontolgattam. Részt vett a kurzión, hatott rám a három nap, de nem mondom, hogy egyből átbillent az egész életre, csak valami kis szál, a lelke mélyén egy tiszta hang megjelent. Kb. Egy fél évvel később ott voltam karácsonykor éjféli misét mondani. Mise előtt volt egy kis lehetőség Jónásra beszélgetésre. Ez a fiatal ember is odajött hozzám. Azt mondta, atya, képzeld el, néhány napja fölhívtam telefonon a volt barátnőmet. Megijedtem, mi lesz ebből, de fogadhatott testvér mosolygó arccal folytatta. Azt mondtam neki, hogy legyél boldog, élj azzal, akivel szeretnél. Szabad vagy, élj úgy, ahogy akarsz. És tőlem soha többet. Az életben nem kell félned. Én soha többet az életben senkinek ártani nem fogok. Legyél nagyon boldog. Élj úgy, ahogy szeretnél. És fogadott a testvére, elmondta, hogy letette a telefont, visszament a zárkájába. Következő éjjel olyan békességben aludt, olyan nyugalommal, olyan örömmel, mint évek óta soha. Ha valaki találkozik szeretett titkával, az irgalommal, a kegyelemmel, a mennyei atyával, aki hazavár, meg akar tisztítani. Ha valaki ezzel a titokkal igazán találkozik, átalakul az életen. Másik börtönkurzión részt vett egy fiatalember, ki úgy került be a börtönbe, hogy nem sokkal előtte fogant meg egy kisgyermek a barátnőjének a szíve alatt. Gyermeke fogant. És a férfi rettentően dühös volt, kiabált a barátnőjével, hogy vetesse el ezt a gyereket. Így, hogy az apa a börtönben van, ne így megyen föl. mindent el akart követni, hogy ez a gyerek megműszülessen. Kurzgi a záró miséjén ott voltak a hozzátartozók is. Eljött ennek fogvatartóknak a barátnője is. Kezében egy gyönyörű szép kislányal. Hála Istennek, ő a gyermek élete mellett döntött, nem teljesítette barátjának ezt a parancsát, akaratát. Fogvatartott testvér végig sírta a misét. Könnyek között kért bocsánatot. Végén odajöttek, áldást kértek. Kurzió csodája ez. Egy ember találkozik az élő Isten szeretetével. Ezzel a hatalmas, kegyelmi áradattal, folyammal, és ez átmossa, átalakítja, átformálja az életét. Lassanként rádöbben, nem az a dolgom, hogy bárki fölött ítélkezzen. Gyermekkorom fölött, szüleim, nagyszüleim fölött. Mindenkinek a gyerekkorában, életében van jó is, és van rossz is. Nem az a dolgunk, hogy a rossz miatt panaszkodunk, kétségbeesünk, hogy bárkit vádoljunk. A dolgunk az, hogy kiválasszuk a jót, még akkor is, ha az kevés, és arra építsünk. Abból a lehető legjobbat kihozzuk. Volt egy különleges képkeretező, aki a gyakorlommal tükröket kereteztetett be, mindig ráért egy különleges mondatot. A mondat így hangzott: Isten adott neked egy arcot, te mosolyognod, neked kell vele. Isten adott neked egy arcot, egy életet, egy lehetőséget, de ebből jót kihozni neked kell. A dolgod nem az, hogy vádolj, hogy kétségbe ess. A dolgod az, hogy azt a kevés jót, amit kaptál, fölismerj, arra építs. A lehető legjobbat az életedből előhozd. Isten adott neked egy arcot, de mosolyogni neked kell vele. Mennyei Atyám, hálát adunk Kurzió ajándékáért, csodájáért, amely által annyian találkoztak a te szereteteddel, a te kitárt karjaiddal, annyian tékozó fiúként rád találtak, és az életük megújult. Értük, imádkozunk. Sok gyümölcsöt, mint bennük elkezdszél termővé, gyümölcsözővé, gazdagabbá tenni, dolgozz meg, erősít. És áldjon az itt levő testvéreket is, ad nekik nyitott szívet, ad, hogy elinduljanak bátran a hit, a szeretet útján, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben a 10 éves börtön Kurzió hálaadó találkozójáról hallhattak egy összeállítást. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt!